Mosaik.
Köszöntöm a Mosaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, Kolozsváron is megünnepelték a Magyar Nyelv napját. Az eseményre a Bánfi Palota Tonica termében került sor november 13-án. Ez alkalomból díjazta az RMDS és a Kommunitás Alapítvány a székely nyelvjárás bemutatásáért Sánta Attillát, a Bűnagy székely szótár szerzőjét. Emellett Dávid Gyula több mint 60 éves alkotói tevékenysége előtt is tisztelegtek az Erdélyért életműdíj átadásával. Adásunkban kolozsvári munkatársunk László Tibor, Sánta Attilával és Péntek János nyelvész professzorral beszélget. Ezt követően Pataki Lehel Zsolt hangképes összeállítását hallják a Pécskai Magyar Közösségi Ház jelenlegi helyzetéről. Tartsanak velünk! ...ben, amikor megjelent a Bűnagy székely szótár elődje, a székely szótár, Sánta Attila arra számított, hogy 2 éven belül elő tud állni egy javított, bővített kiadással. Ezzel szemben 13 esztendőbe telt feldolgozni azt az óriási szó- és adatmennyiséget, amellyel a székelyek elárasztották a gyűjtőt. Megérte várakozni. Az új kötet szócsaládok szerint csoportosítja a sok esetben először nyomdafestéket látó székely szavakat. Így azok nem csak önmagukban ragyognak, hanem együttesen a székely nyelvi régmúlt, sötét foltjait is bevilágítják. Sánta Attilát a Magyar Nyelv Napja alkalmából megrendezett ünnepség keretében díjazta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Kommunitás Alapítvány. Ezt követően beszélgetett vele László Tibor.
A Magyar Nyelv Napján beszélgetünk Sánta Attilával, ennek a hatalmas székely szótárnak a szerzőjével. Hát akkor miért nem a székely nyelv napján beszélgetünk? Vagy lehet, hogy ez a kötet majd meghozza ezt is, ezt a lehetőséget megadja majd nekünk a jövőben?
Az biztos, hogy én mindenkit arra biztatok, hogy a székely identitását vallalja fel, amihez hozzátartozik a nyelvjárás is, vagy a székely gondolkodás. Hát hogyha most a Bűnagy székely szótárt kitüntették, ez szerintem a székelységnek is egy újabb elismerés. Az, hogy valamikor lesz ilyen, hogy székely nyelv napja, hát...
Sokféle székely nyelv van, úgy tudom. A székely nyelvjárások vannak, több.
Több székely nyelvjárás van. Nekem a kötetből éppen az jött le, hogy azért ezek a nyelvjárások egy közös alapra épülnek. Tehát van egy szókincs, amely a székelységen belül közös, és nincsen meg a többi magyar nyelvjárásban. És nyilván vannak eltérések, vannak gyergyói szavak, vannak udvarhelyi szavak, marosszéki szavak, vannak olyan szavak, amelyek egy-két faluban élnek, de azért a székely népségi kapocs az megnyilvánul a nyelvben is. Tehát van egy székelységre jellemző közös szókincs. Ez eléggé meglepő, mert hogy sokan azt mondták, hogy a székelységet így összeollózták, régi királyok így több helyről rakták össze, de hát nem. Ez azt mutatja, hogy a székelység annak idején is egy a magyarságon belül egy külön és jól körülhatárolható népcsoportot jelentett.
De azért volt egy belső, és van egy belső konkurencia, meg ellentétek is vannak. Nagyon jól tudjuk a csíki udvarhelyi ellentétet, amely anekdotikus, de hát egyebek is gondolom. Ez megjelenik a hangoldozásban, nyelvjárásban, beszédstílusban, viselkedésben is?
Kezdjük ott, hogy a székely ember az autonóm. Mint a viccben is. Ez olyan szempontból fontos, hogy nem ismer el maga felé senki hatalmasságot. Tehát mikor a csiki úgy érzi, hogy az udvarhelyi elnyomja, vagy amikor az udvarhelyi érzi úgy, hogy a csiki nyomja el, akkor jönnek elő a gondok, és hát az ember mindig érzi, hogy a szomszédját azt előnyben részesítették. Na és akkor képzeljünk el egy népet, amelyiknek a tekintélye gondja van. Tehát a székely ember az nem ismer el maga felé senkit, és akkor azt látja, hogy valaki feléje akar kerülni. Hát ezt nem.
Még ha sajátja, akkor se.
Így van. Tehát kivált, hogy a sajátja.
A történelem során sokszor próbálták leválasztani a székelységet a magyarságról, elméletben, gyakorlatban, és ez a mai Romániában is érvényes, hiszen vannak ilyen tendenciák, hogy a székelyeket külön népként tekintik, és hát természetesen így atomizálni tudnák az erdélyi magyarságot, hogyha a székelységet sikerülne leválasztani. Vajon e ez honnan ered azon kívül, hogy nyilván, hogy így jobb lenne a statisztika a többség számára, hiszen egy 600 ezeres székelység az erősen megcsonkítaná az erdélyi magyarság összlétszámát, hogyha nem oda tartozna. Ez politikai kérdés, történelmi kérdés, vagy inkább csak ilyen, mondjuk úgy, hogy focilizás, cikizés többség részéből?
Hát azért a népszámlálás esetében, hogyha valaki székelynek vallotta magát, akkor automatikusan a magyar csoportba került be, 2011-ben például. Tehát ez nem lett volna a leválasztása a székelységnek. Itt az a kérdés, hogy a székelyek mit gondolnak, hogy ők mennyire magyarok, hogyan kapcsolódnak a magyarsághoz. Hát az, ha egy székelyt megkérdünk, akkor megkérdezzük, hogy kik laknak a Székelyföldön, akkor megmondja, hogy laknak székelyek, és laknak betelepült magyarok, akik nem Székelyföldről települtek be, és laknak románok és mások. Na hát ez mutatja, hogy azért a nemzettudat, a népi tudat az nagyon erős a székelységnél, és ezt függetlenül attól, hogy a románok mit mondanak, hogy nekik az lenne jó, hogy a székelység az külön van a magyaroktól, vagy függetlenül attól, hogy a magyarok mit mondanak, hogy legyünk együtt, ezt nem a magyaroknak és nem a románoknak kell eldönteniük. Ez a székelyeknek a belső dolga, hogy ki minek vallja magát.
Térjünk vissza a könyvhöz, amely gondolom, hogy bármilyen nagy, még mindig nem kimerítő, tehát bizonyára találnál még kifejezéseket, szavakat, szófordulatokat, amelyeket ebbe a könyvbe bele lehetne építeni. Tehát a könyvből kiindulva azt hiszem, hogy ennek a könyvnek egy megőrző szerepe is van, a székely nyelvjárások megörökítése a célja, hiszen sajnos a nyelvjárások végeredményben kopnak, beolvadnak, főleg a média egységesítő hatása, meg az oktatás egységesítő hatása folytán. Szerinted mi a jövője a székely nyelvnek, nem mondjuk most nyelvjárásnak, legyen nyelv.
Hát én, amikor nekiálltam, éppen azért csináltam ezt a könyvet, hogy megőrizzük valahogy, de az, hogy megőrizzük, az nagyon nehéz, mert ahhoz az kell, hogy az ember használja. Hát, hogy használja, ahhoz pedig büszke kell legyen rá. Na és amikor feljön a székely fiatalember ide Kolozsvárra, akkor beleütközik a falba, hogy kikacagják, hogyha olyan szavakat használ, amiket a kolozsváriak vagy a nagyváradiak nem értenek.
Pedig itt találkozik minden nyelvjárás, a párcium, a szilágyság, a bánság, a székelység, és mában magos, stb.
Igen, csak hát a székely a legkarakterősebb nyelvjárás, tehát az nem lehet a mezőségivel vagy bármelyik másikkal összehasonlítani. És én azt mondom, amit én próbálok az az, hogy tehát ilyen aktív lépéseket tenni a nyelvjárás megőrzésére, egy cseppet beszéljek én is nyelvjárásban, essás, issás, mindenne. Tehát az a lényeg, hogy az emberek használják a szavakat, és legyenek büszkék erre. Az, hogy ezt a szótárt, a szótár szavait sok-sok gyűjtőtől szedtem össze, azt mutatja, hogy az emberekben ez a belső buzdulás még megvan. Na hát azt kell elérni, hogy a gyermekek ne csak a tévét nézzék, a Magyarország tévét nézzék, és ne csak a közmagyar nyelven szóló médiákat hallgassák, hanem cseppet merjenek beszélni a saját nyelviken, es. És ezért jó lenne, hogyha a médiák es egy cseppet átvennék a nyelvjárásokat. Tehát nem kell azt kikacagni, hogyha valaki, egy székely bácsi úgy beszél, hogy székelyesen beszél, azt nem kell kivágni a tévéből. Jó lenne olyan bemondókat tenni a rádiókhoz, akik a helyi nyelvjárást használják, nem pedig egy budapesti külvárosi szlenget, mert hogy úgy gondolja, hogy Szentgyörgyen úgy mondják Sepsiszentgyörgynek, hogy Sepsiszentgyörgy. Ez tényleg egy felháborító eset, van egy bemondó Szentgyörgyen, aki az e hangot nem használja, mindenütt e hangot használ. És hát a székelyben a kettőnek megkülönböztető ereje van, ő nem tudom milyen meggondolásból nem használja, pedig őrszékely az Isten adta.
Igenes, így legyen, használjuk, és következzék a kötetnek a kiegészítője, hogyha lesz még türelmet hozzá, mert bizonyára alapanyag lesz.
Így van, alapanyag lesz. Már vagy 100 szót találtam, amelyiknek a kötetben lenne a helye, hogy mikor lesz, arra most már én nem merek dátumot mondani.
Sánta Attilát, a Bűnagy székely szótár szerzőjét László Tibor kérdezte.
Thank you.
kedves hallgatóink, Pintek János nyelvész professzor a Magyar Nyelv Napja alkalmából szervezett kolozsvári ünnepi eseményen méltatta Sánta Attila könyvét, majd véleményt alkotott a magyar nyelv és a nyelvjárások helyzetéről is. Erről hallhatnak a következőkben László Tibor interjújában.
Péntek János tanár úrral beszélgettünk arról a Csángó szótáról, amelyet Péntek tanár úr szerkesztett. Most pedig itt Sánta Attila székely szótárát mutatták be, amely bár más jellegű, mint az ön szótára, talán mondhatnánk azt, hogy kevésbé tudományos, de mégis párhuzamot vont ön a két szótár között, és úgy értekelte, hogy kiegészítik egymást. Miben egészítik ki egymást, és miben különböznek ön szerint?
Olyan értelemben igen, hogy ez a székely nyelvjárásnak a szótára. Különleges azért, mert ezt egy költő, író szerkesztette, ő hirdette meg ezt a gyűjtést, ez is egy teljesen szokatlan dolog, hogy ugye az interneten vagy sajtóban másokat buzdít arra, hogy gyűjtsenek székely szavakat és küldjék el neki. Én az elején nagyon kételkedtem abban, hogy ilyen módon lehet jó nyelvi anyagot gyűjteni, és főleg hiteles nyelvi anyagot. Itt most a szótár azt mutatja, hogy igen, és hát abban mindenképpen különleges ilyen szótár tulajdonképpen tényleg nincs, hogy rengeteg szöveg van benne, irodalmi szöveg is, sajtónyelvi szöveg is, amelyek mind azt tükrözik, hogy mennyire élő ma is. Élők ezek a székely szavak, amelyek hát tájszavak természetesen. Egy részük szélesebb körben is ismert, másik részük pedig csak helyileg, de hát ilyen. Na most a Csángó szótár az más jellegű, tehát annak a gyűjtése ott a terepen történt, ugye 50 évvel ezelőtt, tehát az egy régebbi gyűjtésnek az anyaga, jó részt van, abban is újabb anyag, amit Táncos Vilmos, Pozsony Ferenc, tehát az én tanítványaim gyűjtöttek most az elmúlt 20-25 évben, és hát más a szerkesztése is, ugye ezt jeleztem, ez a tájszótárakra nem jellemző, hogy etimológia, tehát hogy legyen benne a szavak eredete is. Na most ezt Sánta Attila nagyon fontosnak tartotta, mert hát ezt ő megírja ennek az előszavába, a szótárnak az előszavába, hogy neki ezzel az volt a célja, hogy a szavak eredetével is, illetve ezzel az egész munkával közelebb jusson annak a rejtélynek a megfejtéséhez, hogy milyen eredetűek a székelyek. Most a kérdés az, persze ez így most gyönyörű, a munka mindenképpen jó, mindenképpen hasznos, különösen ebben, hogy ráébresztette, vagy ráirányította a figyelmet arra, hogy mennyi érték van a nyelvjárásban, és hogy ezekről nem szabad lemondani, de hát a másik, hogy a szakma ezzel a szótárral mihez tud kezdeni, az egy más kérdés, és hogy lesznek-e bírálói, vagy az anyagából mit fognak felhasználni, ezt előre megjósolni nem lehet.
A Magyar Nyelv Napján beszélgetünk, hát nagyon jól tudjuk, hogy ön azon tudósok közé tartozik, aki egész életét a magyar nyelv szolgálatába állította, és ma is szolgálja ezt a nyelvet, de hát azt is mondhatnánk, hogy a magyar nyelvek szolgálatába, pontosabban a magyar nyelvjárások szolgálatában, hiszen ön mindig állás foglalt amellett, hogy a magyar nyelv tartsa meg a sokszínűségét, a nyelvjárásait, és ezáltal a szépségét. Ugyanakkor ma létezik egy ellenkező irányzat, amely mindent egységesíteni szeretne, és tulajdonképpen csak egy magyar nyelvet fogad el, az akadémiai nyelvet. Ki lehet békíteni ezt a két álláspontot?
Az akadémiának is most más a véleménye. Tehát én a múlt héten az akadémián tartottam előadást, és most 3 hét múlva éppen a nyelvjárásokról lesz konferencia az akadémián. Úgy érzem, hogy mi megváltoztattuk azt. Ez egy ilyen korábbi vélemény, meg szándék volt itt a nyelvészek körében, hogy egységesíteni a nyelvet. Tehát, hogy az az ideális, és azzal fejlesztjük a nyelvet, hogyha egységesítjük. Közben ennek az ellenkezője történik, mert ha a színeitől fosztjuk meg se változatosságától, azzal szegényítjük a nyelvet. Nem beszélve arról, hogy minden beszélőnek, bárhogy beszél, nyelvjárásban beszél, vagy kolozsvári nyelvjárásban beszél,
vagy budapestiben,
nyelvjárásban beszél, otthon kell éreznie magát, tehát azt kell éreznie, hogy ez az ő nyelve. Ez nem egy idegen nyelv. Ha valaki nem érzi jól magát, az olyan, mintha a bőrében nem érzi jól magát az ember, tehát a nyelvet ebben a természetességben, lazaságban kell használni és megélni.
Beszéljünk jól, helyesen magyarul, ez egy jelszó. De hát ezek szerint akkor sokféleképpen beszélhetünk jól, helyesen és szépen magyarul.
Így van, tehát nincsen olyan abszolút mérce, hogy valamiben csak ez a jó, vagy csak ezt kell követni, ez sokkal lazább, ami persze nem azt jelenti, tehát valóban vannak nyelvi hibák, különösen az írásban, grammatikai hibák is vannak, de még a hiba is hozzátartozik a nyelv természetéhez. lesz. Ez olyan, mintha valaki, vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy hibátlanul öltözködnek tökéletesen. Az ember nem úgy érzi magát jól, hogyha nagyon feszesre húzza ugye a ruhát magán. A nyelvben meg különösen fontos, még egyszer mondom ez, az otthonosság.
Azok közé tartozik, akik féltik a magyar nyelvet, féltik azt, hogy a jövőben esetleg torzulni fog, és beolvad valamely nagy nemzetközi nyelvbe, esetleg a többségi nyelvekbe, azokban a régiókban, ahol a kisebbség részét képezi a magyar nyelv.
Most a torzulástól nem féltem, a romlástól nem féltem, de attól féltem, ami naponta történik, és nagyon régóta tart ez a folyamat, amit úgy kell neveznünk, hogy a magyar nyelvnek a térvesztése. Hogy egyre kevesebb a beszélőknek száma, megszűnnek korábbi nyelvi közösségek, gondoljunk a mezőségi szorványokra, falusi nyelvközösségekre, amelyek teljesen eltűntek, ugye éppen itt a Puszta Kamarás, Sütő András írt erről nagyon sokszor, de hát ugyanakkor ez a nyelvi veszteség, vagy a nyelvből való kiesés, és ez bizony talán ma már gyakoribb a lakótelepi szorványokban, tehát a nagyvárosoknak a szétszórt magyar lakosságában, amelyben aztán egy ilyen környezetben különösen nemzedékileg, tehát hogy a gyermekek váltanak nyelvet, mennek át a nyelvcserén. Most ez nem az, hogy féltem ettől, ez történik, ezt a folyamatot kellene lassítani, tehát azt, hogy ha lehet, mi is és a gyermekeink is megmaradjunk a nyelvben.
Pintek János nyelvész professzort László Tibor kérdezte. Kedves hallgatóink, idén áprilisban jelentette be a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület, hogy egy magyar közösségi házat szeretne létrehozni az Arad megyei magyar határhoz közeli kisvárosban. A civil szervezet a helyi magyarság központjává szeretné alakítani a kiszemelt és a nyár végére megvásárolt ingatlant, ahol valamennyi helyi magyar civil szervezet és kezdeményezés otthonra találhat majd. Tavasszal gyűjtést hirdettek a vételár összedobására, és szintén közösségi összefogással szeretnék felújítani, átalakítani a Pécskai Magyar Házat. Pataki Lehel Zsolt a helyszínen tekintette meg, meddig jutottak a kezdeményezők, és afelől is érdeklődött, hogy mit szeretnének elérni a házban, illetve a hozzátartozó 2000 négyzetméteres telken.
A Magyar Közösségi Ház a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére fog megvalósulni. Milyen fázisban van most ez a projekt? Szép Zoltán az egyesület alelnöke.
Azt mondanám, hogy lehelyeztük az alapokat, mert igazából egy alap volt az, hogy az ingatlant meg tudtuk vásárolni. Azok az épületrészek, amik romlott állapotban vannak, azokat minden szín alatt le kell bontani. Természetesen melléképületekről van szó. Első fázisban a főépület lesz majd felújítva, élhetővé próbáljuk varázsolni majd. Most két jótékonysági előadást fogunk, a két testvértelepülés jóvoltából, egyiket Batonyán fognak megrendezni november 17-én, a következőt pedig november 24-én Záhonyban. Ott fogunk majd egy jótékonysági előadást bemutatni, ezekkel is folytatódik a gyűjtés.
Tegyük itt hozzá azt is, hogy a Pécskai Egyesület, mint a neve is mutatja, hagyományőrzéssel foglalkozik, többek között néptánc együttese, citera zenekara van, citera oktatást is szerveznek. Önök állítják össze ezt a műsort is.
Természetesen mind a kettő az egyesület önálló műsorai, amiben csak annyit tennék hozzá, hogy színjátszó kör is működik. Büszkén jelentem be, hogy a Citera zenekarba elindítottuk a harmadik csoportot is. Nincs korosztályhoz kötve, igazából tudáshoz van kötve. Tehát a nullkezdősök, akik most kezdenek ismerkedni citerával, abban lehet idősebb korosztály is.
Mi volt az alapötlet, hogy létrehozzanak egy ilyen közösségi házat, hiszen Pécska köztudomásulag, bár kisebbségben van a magyarság, de nem egy szórványtelepülés, tehát elég kompakt közösség. Vannak kulturális intézményei, civil szervezetei, 8 osztályig magyar oktatás is van, bár nem RMDSZ-es magyar polgármestere van a településnek.
Az ötlet, a magyarság összefogása, innen indult az egész. Azon kívül Pécskán egy 36-37 éves múlttal rendelkező néptánc együttest van.
A Búzavirág.
A Búzavirág természetesen. Nagyon sok közös műsorunk volt, de mivel, hogy a Búzavirág kizárólag csak néptáncot csinál, mi úgy gondoltuk, hogy ennek a közösségnek másra is van szüksége, nem csak néptáncra, kevesen vagyunk már. Tehát akik vagyunk, még próbáljunk megmaradni magyarnak.
Kikre támaszkodhattak ennek a közösségi háznak a megvásárlásakor?
Főleg a pécskai magyarságra. Igazából nekik fog épülni ezt. Azentúl nagyon sok helyről kaptunk támogatást, szükség is van rájuk az utolsó pillanatig. Ezúton köszönetet nyilvánítunk mindenkinek, aki eddig hozzájárult, és felkérjük továbbra is, aki teheti, járuljon továbbra is hozzá, mert ez mindönké.
Megkérdezhetem, hogy mennyibe került ez az egész épület a telekkel együtt?
35 ezer euróba, amit 2017 decemberében megelőlegeztünk, és volt egy augusztus 31-i dátum, ameddig ki kellett elegíteni a különbözetet. Ez hál' Istennek sikerült. Szerencséseknek mondjuk magunkat, mivel hogy minden oldalról úgy magánszemélyek, úgy egyesületek, az egyesület baráti köriből, Magyarországról való ugyanúgy magánszemélyek, mint intézmények, mint civil szervezetek, szinte mindenki, ahol csak tudott, ott segített. Elmondások szerint Pécskának egyik legrégebbi építményei közé tartozik, több mint 10 éven nem lakott, de hát ez valószínűleg, hogy látszik is az aktuális állapotáról.
Mit fognak megtartani?
Elkészült ennek az egész területnek a beépítéséről egy látványterv, de elsőlegesen fel kell mérni ennek az ingatlannak az állapotát, hogy mit tudunk megtartani belőle. A jellegét minden szín alatt meg szeretnénk, ha lehetőség van rá, és az mellett fognak szórni az érvek, meg fogjuk tartani, de viszont, hogyha túl sokba fog kerülni, akkor elgondoskodunk rajta.
Az is elképzelhető, hogy lebontják és a helyére építenek egy újat.
Pillanatnyilag meg szeretnénk tartani.
Milyen tevékenységek zajlanak majd itt?
Az egyesület összes tevékenységét, de nem csak az egyesületét, hanem más rendezvényeket is, ha lehetőség lesz rá, és ha igény lesz rá természetesen.
Tehát más pécskai civil szervezetek is akár ide hozhatnak egy-egy megemlékezést, vagy egy irodalmi estet.
Természetesen.
Nézzük is meg akkor bentről is ezt a leendő közösségi házat. Elég nagynak, tágasnak tűnnek a szobák. Ez egy régi kemence.
Igen, ez egy nagyon régi kemence, nyitott kéménnyel, kívülről van neki tüzelési lehetősége. Az egyesület tagjainak vannak elképzelése, hogy még ebben még kenyeret fogunk sütni.
Ez még a hagyományos füstölési módszernek a nyoma, szalonabőrök még itt lógnak a nyitott kéménnyel.
Így van.
Csak amit most látunk, az új nemzedék már ebből sokat tanulhatna, hogy éltek régen az eleink.
Hát mondjuk az én korosztályom még ennek valamilyen szinten részese volt, de már utánunk nem hiszem, hogy túl sokan emlékeznek ki. Ezt a 2-3 termet, ezt már is tudjuk használni. Nem nagy beruházással, ezt élhetővé lehet nagyon gyorsan tenni.
Hogy satszolják, mikortól rendezhetnek itt rendszeres foglalkozásokat?
Hát én ezt nem szeretném, most ez túlmerész jóslat lenne. Mielőbb szeretnénk, de hát ehhez csak mink kevesek vagyunk. Tehát ugyanúgy szükség van a pécskai magyarságra, ugyanúgy szükségünk van a további támogatásokra, tehát abszolút minden pénzhez kötött.
Az érdekvédelmi szervezet üdvözölte a Magyar Közösségi Ház tervét. Bölöni György, pécskai RMDSZ elnök, megyei tanácsos.
Az ötlet kiváló, ha nem is új, mert erről már régebben is volt szó, 15-20 évvel ezelőtt is, csak hát akkor valószínűleg nem érett meg erre a helyzet, és a körülmények sem voltak adottak. Remélem, hogy most már akkor ez a dolog egyenesbe fog jutni, hogyha ennyire fölkarolták. A pécskai közösségi élet nagyon gazdag és nagyon sokszínű. Civil szervezetek vannak, kiki a maga területén dolgozik. Ez egy jó ötlet, hogyha valamit akarunk csinálni, akár az RMDSZ is, akár az MKIC, az ifjúsági szervezet, vagy a Búzavirág szűkebb körű összejövetelei. Mindig gond az, hogy hova menjünk, hol csináljunk, hol gyűjjünk össze. Ha ennek a dolognak majd az eredménye is meglesz, akkor úgy gondolom, hogy ez csak a hasznára válik a pécskai magyarságnak.
A Pécskai Magyar Közösségi Ház látványtervét a videó megosztó portálon mutatja meg az egyesület elnöke. Szép Zoltán elmondja, hogy a zenei aláfestéssel dinamikusabbá tett látványtervet egy pécskai építész hallgató készítette diplomamunkagyanánt.
Szávói Szilveszternek hívják a fiatalembert. Tehát egy modern konyha van hozzá gondolva, egy kultúrcsűr elképzelés, ami egy nagyobb. Még azt kell tudni, hogy mindennek az alaksorába mosdó, költöző, próbatermek, kézműves műhelyek. Az igazság az, hogy ezek nagyon merész tervek ebben a pillanatban. De hát, ha nincsenek céljaid, akkor miért is élsz?
Pataki Lehel Zsolt összeállítását hallották a Pécskai Magyar Közösségi Ház jelenlegi helyzetéről. Ezzel adásunk végére értünk, kedves hallgatóink. Én mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!